95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra. Reggeli magazin. Kedves hallgatóink, 2024. július 25-én csütörtökön szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Gaston Courtois, a miséző papért. Uram Jézus, aki papjaid által szüntelen föláldozott magad a világ oltárain, segíts nekik, hogy életük a te áldozatoddal egyesült, őszinte és tiszta áldozattá váljon. Add, hogy a legszentebb áldozat egész napjuk központja legyen. Abból tanuljanak igazi papi, áldozati lelkületet. Add, hogy mindennapi szentmiséjükben a hit és a szeretet szüntelenül buzgó forrását találják, amely növeli szeretetüket embertársaik javára. Adj a világ minden papjának a tiéddel azonos érzelmeket szentmise áldozatuk órájában, hogy így általuk folytathasd örök fölajánlásodat atyád dicsőségére, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökké. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Vasárnap lesz a nagyszülők és idősek negyedik világnapja. Ez alkalomból az apostoli penitenciária teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett, úgy mint szentségigyónás, szentáldozás, imádság a Szent Atya szándékaira. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik aznap kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására, legyenek azok betegek, magányos emberek, fogyatékkal élők. Teljes búcsút nyerhetnek, ha ha a lélekben elszakadnak minden bűntől, és szándékukban áll a három szokásos feltétel mielőbbi teljesítése, a beteg idősek, az őket ápoló személyek, és mindazok, akik súlyosokból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek, tájékoztat a nagyszülők és idősek negyedik világnapja alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Magyarországnak végre kell hajtania az EU bíróságának ítéletét, és 45 napon belül ki kell fizetnie a menekültügyi pénzbírságot, írta a kormánynak címzett friss levelében az Európai Bizottság, amit a Népszava szerzett meg. Christian Wigand szóvivő közlése szerint a szervezet július 16-án levelet és fizetési felszólítást küldött. A testület egyrészt szeretné tudni, hogy a kormány hogyan kíván megfelelni a június 13-án, illetve még 2020. decemberében hozott európai bírósági ítéleteknek, másrészt 45 napos határidőt szab egy 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az ország teljes jelenlegi tartozása több mint 240 millió euró, amely naponta 1 millióval emelkedik. Az Európai Bizottság tavaly közzétett jogállamisági jelentésében foglalt ajánlások több mint kétharmadát az Európai Uniós tagállamok teljes mértékben vagy részben teljesítették, jelentette ki az EU brüsszeli végrehajtó testületének átláthatóságért és értékekért felelős tagja Brüsszelben. Vera Jurová az EB idei úgynevezett országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó immár ötödik jogállamisági jelentésének bemutatásakor közölte, egyes tagországok esetében aggodalomra ad okot a bírói függetlenség helyzete, néhány esetben pedig a helyzet romlása figyelhető meg. Továbbra is átfogó reformokat várnál a magyar kormánytól az Európai Bizottság, miután a tavalyi jelentésben megfogalmazott javaslatok közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezette szerv idén Magyarországgal szemben fogalmazta meg a legtöbb ajánlást, szám szerint 8-at. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy nyilvántartásba vesz két új európai polgári kezdeményezést. Az egyiknek az elnevezése Vessünk véget az állatok kegyetlen levágásának. A szervezők arra kérik a szervezetet, hogy vezessen be ösztönzőket a növényi fehérjék, köztük a növényi alapú tej- és tojáspótlók, valamint a szintetikus hús előállítására. Szorgalmazzák továbbá a haszonállatok számának csökkentését és az összes állattartó gazdaság fokozatos bezárását. Az elég a hamisított élelmiszerekből eredet megjelölés a címkén, elnevezésű kezdeményezés szervezői pedig olyan intézkedéseket sürgetnek, melyek biztosítják, hogy az európai fogyasztók átlátható információkhoz jussanak a megvásárolt élelmiszerekről, a fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásaiknak megfelelő termékeket választhassanak ezáltal. Bulgária újabb baráti gesztusként segítséget ajánlott Magyarországnak azon nehézségek kezelésében, amelyek az orosz Lukoilra vonatkozó ukrajnai kőolajszállítási tilalom nyomán álltak elő, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a bolgár energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően leszögezte, hazánk földgázellátásának egy jelentős része Bulgárián keresztül érkezik, és a térségben az ország élen jár a megbízhatóság tekintetében. Magyarország és Románia közlekedési megállapodást írt alá, ennek értelmében megkezdik a Szeged és Temesvár közötti vasútvonal építésének előkészületeit, valamint 2027-ig újabb határátkelő helyet létesítenek, Kübekházánál, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter a román közlekedési és infrastruktúraügyi miniszterrel lefolytatott tárgyalása után elmondta, a két kormány elkészítette és már be is adta a magyar Csanád és Csanád közötti Szent Gellért híd újjáépítésére vonatkozó pályázatot az Európai Unióhoz, és ez kifejezetten jó értékelést kapott, úgyhogy várják a felek a szeptemberi eredményhirdetést. Elhangzott, mindkettőnknek az a nemzeti érdeke, hogy Románia minél előbb tagja lehessen a Schengen övezetnek. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég a folytatásban, a megnövekvő gomoly felhőkből az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa gyászolja Vietnám volt elnökét. Szent Háromság, az irgalmasság forrása. A hittani dikasztérium jóváhagyta a Genovese által kapott üzenetek tartalmát. Parolin bíboros találkozott az ukrán elnökkel, és megerősítette a béke melletti elkötelezettséget. Ukrajna. Parolin bíboros ellátogatott a bombatámadástól sújtott kijevi gyermekkórházba. Ferenc pápa gyászolja Vietnám volt elnökét. Ferenc pápa részvétét fejezte ki Nguyen Phu Trong, a vietnámi kommunista párt főtitkárának és az ország volt elnökének a halála miatt. Pietro Parolin bíboros a Szentszék államtitkára által az ország jelenlegi elnökének Tho Lam tábornoknak küldött táviratában a Szentatya közelségét fejezte ki mindazokhoz, akik gyászolják az ázsiai ország hosszú ideje szolgálatot teljesítő vezetőjét, aki 80 éves korában a múlt héten hunyt el egy betegséggel küzdve. Ferenc pápa részvétét fejezi ki mindazoknak, akik gyászolják elvesztését, különösen családjának. Imádkozik megvigasztalódásukért és békéjükért. A szövegben a Szentatya nagy elismerését fejezte ki a néhai elnök szerepéért, a Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatok pozitív fejlődésének előmozdításában. Ferenc pápa azzal zárta gyásztáviratát, hogy megerősítette lelki közelségét Tho Lam elnökhöz és minden polgártársához a nemzet e fájdalmas időszakában.
Szent Háromság, az irgalmasság forrása. A hittani dikasztérium jóváhagyta a Genovese által kapott üzenetek tartalmát. Az állítólagos természetfeletti jelenségek elbírálására vonatkozó új normák életbelépése nyomán most egy újabb zöld jelzés érkezett a hittani dikasztérium részéről. Ezúttal a Komói térségben található Villa Guardia Macsói kegyhelyről van szó, ahol egy énektanár és karvezető Gioacchino Genovese, két gyerekes családapa, 2000-től kezdve úgynevezett intellektuális látomásokat tapasztalt, melyekben megérezte a Szent Háromság misztériumának élő jelenlétét. A komoly, visszafogott férfi, aki soha nem kereste a feltűnést, 5 évvel később azt kérte, hogy mások is csatlakozzanak hozzá, szentségimádással, könyörgésekkel, imakilencedekkel. Genovese írásait és általában véve a jelenséget elsőre áttanulmányozva, 2010-ben Como akkori püspöke Diego Coletti a plébánia templomot a legszentebb Szent Háromság irgalmasság címmel ruházta föl és kegyhellyé nyilvánította. Július 24-én szerdán tették közzé azt a levelet, amelyet a hittani dikasztérium prefektusa Victor Manuel Fernández bíboros írt július 15-én Oscar Cantoni bíborosnak, Como püspökének, aki hozzáfolyamodott a nulla oszta elbírálásért, vagyis azért, hogy engedélyezzék a macsói jelenség tiszteletét az új normák szerint. A Ferenc pápa által jóváhagyott levélben Fernández bíboros tisztáz néhány kérdést Genovese írásaival kapcsolatban. A hittani dikasztérium prefektusa először is felsorol néhány pozitív tényezőt, amit az üzenetek tartalmaznak. A Szent Háromság az irgalmasság forrása és annak tökéletes megvalósulása. Ennek a meggyőződésnek a fényében mindaz, amit Isten vagy Krisztus irgalmasságáról megállapítottak, többször a spirituális írásokban és a tanítóhivatalban, erőteljes szent háromságos értelmet nyer.
Tudjuk, hogy az elmúlt századok teológiai és lelkiségi megfontolásaiból kiszorult a Szent Háromság misztériuma. Ebben az értelemben Gioacchino Genovese spirituális élménye megfelel annak a múlt századi tendenciának, amely újra ráirányítja a figyelmet a Szent Háromság központi szerepére, a keresztény hit és élet számára. Genovese mester írásaiban ez az igazság hangsúlyosan fejeződik ki, az irgalmasság üzenetének szépségével, ami a Szent Háromságból forrásozik. Az emberré lett Isten fiában, megtestesülésétől egészen máig megmutatkozik számunkra a Szent Háromságos szeretetközösség végtelen szeretete. A levélben üzenetrészleteket olvashatunk. Az én megtestesülésem a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én igém a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én szenvedésem a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én feltámadásom a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Én vagyok az irgalmasság. Fernández bíboros megjegyzi, tehát akkor is, ha csak a fiú vette magára az emberi természetet, az egyház hivatása az, hogy egyre inkább fölfedezze Krisztus gesztusaiban a háromszemélyű Isten végtelen irgalmasságát, melyet Genovese az írásaiban úgy nevez, hogy Szent Háromság irgalmasság. Ez minden üzenet magva, mert végső soron a kinyilatkoztatás középpontja. Levelében a prefektus bíboros idézi az általa gyönyörűnek tartott imát. Te vagy, aki rám tekintesz, fölém hajolsz, magadhoz vonzol, és lehajtott fejemet magad felé fordítod, fölemeled arcodhoz, és azt mondod, hogy nézzem szívedet a szívemben, ahol az irántam érzett szereteted lüktet, hogy fülemet belemélyesszem örök dobogásába, és békésen pihenjen meg fejem. És akkor fölemeled arcomat, hogy nézze a te arcodat. Benned, Jézus ember, aki Isten vagy, a Szent Háromság irgalmasság arca, hogy szemedbe nézve valóban bízhassak benned, én Uram, én Istenem. És akkor íme, bár bűnös vagyok, benned fölemelhetem és megpihentethetem tekintetemet félelem nélkül. Az irgalmassághoz, a te végtelen szeretetedhez, én egyetlen Istenem, a szeretet végtelen misztériumának áthatolhatatlan Szent Háromsága önmagadban, ami vagy. Én szeretlek téged, te benned megújulva és megtisztulva érzem magam a bűn ezer szennyétől. A komoly püspöknek írt válaszában Fernández bíboros kitér a tisztázandó kérdésekre is. Természetesen nem könnyű pontosan nyilatkozni a Szent Háromság titkáról. És amennyire igaz ez a nagy teológusokra és az egyház tanítóhivatalára, annál bonyolultabbá válik, amikor emberi szavakkal kíséreljük meg kifejezni azt, amit egy spirituális tapasztalatban éltünk meg. Maga Genovese is nyíltan elismeri ezt, amikor saját szavaira utalva azt mondja, hogy tisztában van pontatlanságával, mint ahogy pontatlan mindaz, amit eddig leírt. Ami a többes szám használatát illeti a Szent Háromsággal kapcsolatban, például mi, a Szent Háromság megtestesültünk, ezek nem elfogadható kifejezések, amelyek terjedését kerülni kell, ugyanis könnyen a katolikus hittel ellentétes módon értelmezhetőek, mivel csak a fiú testesült meg. Sok írásában, különösen a későbbiekben, magyarázatokat találunk, amelyek a helyes értelmezés felé irányítanak minket. Más szövegeiben például azt olvassuk, hogy a megtestesülésben a Szent Háromság nem vette magára az emberi természetet, hanem a szó, az ige emberségében szemléljük és tapintjuk isteniségét is. Vagyis világos, hogy egyfelől csak az ige testesült meg, és hogy minden szöveg, mely többes szám első személyben Szent Háromságos mi-ként fogalmaz, a három személy együttes és állandó jelenlétére utal. Másfelől pedig, még akkor is, ha csak az ige testesült meg, mindhárom személy irgalmasságként nyilvánul meg Krisztus misztériumában. Kijelenthetjük, írja levelében a hittani dikasztérium prefektusa, hogy a spirituális tapasztalat, mely a Gioacchino Genovese által elbeszélt élményből fakad a Szent Háromság irgalmassággal kapcsolatban, ha a fentiek fényében értelmezzük, ahogyan azt különböző megkérdezett szakértők állítják, nem tartalmaz az egyház tanításával ellentétes teológiai vagy erkölcsi elemeket. Ezzel együtt minden esetben úgy kell eljárni, hogy amikor antológiát adnak ki írásaiból, kerüljék a zavaros kifejezéseket tartalmazó szövegeket, és hogy a prefektus levele álljon a gyűjtemény bevezetőjeként. Az ördögre vonatkozó egyes szövegek értelmezésére utalva végül a hittani dikasztérium vezetője megjegyzi. Egy olyan Isten kifejezéseként kell értelmezni, aki soha nem feledkezik meg szeretett teremtményéről, még akkor sem, ha ő szabadon és végleg eltávolodik tőle. Az olyan írások pedig, melyek pontos utalásokat tartalmaznak a püspökre vagy más személyekre nézve, legyenek azok dátumok, időpontok, helyszínek és más körülmények részletezése, nem hasznosak a többi hívő számára, és nem is lehet isteni útmutatásként tekinteni azokat egyesek számára, az érintett személyek alapos mérlegelése nélkül. Minden további, esetleges jövőbeli üzenetet a püspöknek kell megvizsgálnia, a hittani dikasztériummal egyeztetve. A Genovese által kapott jelképes nyelvezetű üzenetek értéke abban áll, hogy igyekszik meghaladni a túlzott szakadást a krisztológia és a Szent Háromság teológia között, azáltal, hogy a Szent Háromság irgalmasság felfedezésére buzdít, mely Jézus valamennyi gesztusában visszatükröződik. A hittani dikasztérium levelének közzétételével egy időben a komói püspök nyilvánosságra hozta a dekrétumot, amely az új normák szerint a nihil obstát kategóriába sorolja a jelenséget. Ez azt jelenti, hogy nem állapítják meg bizonyossággal a természetfelettiség hitelességét, de felismerik benne a lélek működésének jeleit.
Parolin bíboros találkozott az ukrán elnökkel és megerősítette a béke melletti elkötelezettséget. Az elmúlt napokban Pietro Parolin bíboros ukrán vezetőkkel tartott intézményi találkozói kedd délelőtt Kijevben a vatikáni államtitkár és Volodymyr Zelenszky elnök találkozójával zárultak. A találkozót követően az államtitkárság az X közösségi médiában közzétett bejegyzésben bejelentette, hogy a bíboros megerősítette a pápa szolidaritását és elkötelezettségét a háború sújtotta Ukrajna igazságos és tartós békéjének megtalálása mellett. Zelenszky tavaly júniusban már fogadott egy pápai követet. Ferenc pápa akkor felkérte a bolonyai érseket és az olasz püspöki konferencia elnökét, Matteo Zuppi bíborost, hogy látogassa meg a háború sújtotta nemzetet és találkozzon az ukrán elnökkel. Az évek során Zelenszkynek többször volt alkalma beszélni a pápával. Az utolsó alkalom 2024. június 14-én volt a G7 országok dél-olaszországi csúcs találkozóján. Ezt megelőzően 2023. december 28-án Zelenszky X fiókjában beszámolt egy telefonbeszélgetésről, amelyet Ferenc pápával folytatott a karácsonyi jókívánságok kifejezése céljából. Erről azt írta, hogy a hangsúly a mindannyiunk számára igazságos békén, és az elnöki béketerv vatikáni elismerésén volt. A pápa korábban 2023. május 13-án fogadta az ukrán elnököt a Vatikánban. Ez volt a második személyes találkozójuk, miután 2020-ban már találkoztak. 2023-ban volt az első találkozó Ukrajna-orosz inváziója óta. Két nappal a konfliktus kirobbanása után 2022. február 26-án Ferenc pápa, amint Zelenszky a Twitteren beszámolt róla, mélységes sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Az elnök viszont kijelentette, hogy az ukrán nép érzi a pápa lelki támogatását. Egy másik telefonbeszélgetésre 2022. március 22-én került sor. Erről a Twitteren Zelenszky azt mondta, hogy tájékoztatta a pápát a nehéz humanitárius helyzetről, és arról, hogy az orosz erők blokkolják a humanitárius folyosókat, és üdvözölte a Szentszék közvetítői szerepét az emberi szenvedés megszüntetésében. Ezt követően 2022. augusztus 12-én újabb telefonbeszélgetésre került sor. A Twitteren az ukrán elnök hozzátette, hogy a beszélgetés középpontjában a lakosságot ért orosz invázió miatt átélt borzalmak álltak. Zelenszkij háláját fejezte ki a pápának az imáiért, és reményét fejezte ki a pápai látogatás iránt. Parolin bíboros és Zelenszkij elnök keddi találkozóján az ukrán államfő érdemrenddel tüntette ki a pápai követet. Az ukrán elnök a találkozót követően az X közösségi hálón közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kitüntetés a bíboros kivételes szerepének elismerése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, valamint támogatásáért az agresszió szörnyű időszakában. Ukrajna. Parolin bíboros ellátogatott a bombázott gyermekkórházba. Megdöbbentő egy olyan hely romjainak szemtanúja lenni, ahol az élet kezdődik, és amely mára a halál színterévé változott. Július 8-án orosz rakétacsapás érte az Ohmaddit ukrán gyermekkórházat. A támadás idején 627 gyermek tartózkodott a kórházban. A halálos áldozatok száma 2, köztük egy orvos, és 50-en megsérültek, közülük 8-an kiskorúak voltak. Ezen kívül 94 gyermeket más egészségügyi intézménybe szállítottak át Kijevben. A rakéta megrongálta a sebészeti, onkológiai és intenzív osztályokat, valamint Ukrajna egyetlen vér- és daganatos betegségek laboratóriumát. A toxikológiai épületet és a kórház traumatológiai osztályát is károk érték. Június 23-án Pietro Parolin bíboros meglátogatta Ukrajna legnagyobb gyermekkórházát, amely munkája egyedisége miatt törekszik szolgáltatásainak újraindítására. A vatikáni államtitkárt Viktor Liaskó ukrán egészségügyi miniszter és a kórház főigazgatója Volodymyr Zsovnyir fogadta, aki a kórház tevékenységéről és a robbantás okozta pusztításról beszélt. A bíboros megállt az épületen kívül, hogy megnézze azokat a helyeket, ahol csak faltöredékek maradtak meg a lerombolt kórtermekből. Az intézményben üdvözölte és vigasztalta a kórházba került gyerekeket, szót váltott néhányukkal, bátorított a szüleiket, köszönetet mondott az orvosoknak és az egészségügyi személyzetnek, valamint a vatikáni Gyermek Jézusról elnevezett gyermekkórházzal való együttműködésről tárgyalt a kórház vezetésével. Parolin bíboros a kórház után a kijevi Szent Szófia Múzeum együttest kereste fel, ahol a főigazgató Nélia Kukovánszka köszöntötte. Az 1037-től kezdve épült székesegyház arany és zöld kupoláival az ukrán főváros és az ország egységének évezredes szimbóluma. Az évszázadok során támadások, fosztogatás és tüzek sújtották. Az állami kezelésű múzeumkomplexum ad otthont vallási eseményeknek, például vallásközi imáknak, a nagyobb állami ünnepeken. A folyamatban lévő konfliktus miatt az UNESCO tavaly szeptemberben felvette a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára a kijevi Szent Szófia székesegyházat és Lviv középkori központját. A vatikáni államtitkár megtekintette a székesegyházat és a történelmi kiállítást. Az imádkozó Madonna fenséges mozaikja előtt azt javasolta, hogy imádkozzanak a szűzanyához. A vatikáni delegáció latinul elénekelte a Salve Regina Mária himnuszt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Bulgária újabb baráti gesztusként segítséget ajánlott Magyarországnak azon nehézségek kezelésében, amelyek az orosz Lukoilra vonatkozó ukrajnai kőolajszállítási tilalom nyomán álltak elő, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a bulgár energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően leszögezte, hazánk földgázellátásának egy jelentős része is Bulgárián keresztül érkezik, és a térségben az ország élen jár a megbízhatóság tekintetében. Magyarország és Románia közlekedési megállapodást írt alá. Ennek értelmében megkezdik a Szeged és Temesvár közötti vasútvonal építésének előkészületeit, valamint 2027-ig újabb határátkelő helyet létesítenek Kübekházánál, jelentette be a tárcavezető. A román közlekedési és infrastruktúraügyi miniszterrel lefolytatott tárgyalása után elmondta, a két kormány elkészítette és már be is adta a magyar Csanád és Csanád közötti Szent Gellért híd újjáépítésére vonatkozó pályázatát az Európai Unióhoz, és ez kifejezetten jó értékelést kapott, úgyhogy várják a felek a szeptemberi eredményhirdetést. Elhangzott, mindkettőnknek az a nemzeti érdeke, hogy Románia minél előbb tagja legyen a Schengeni övezetnek. Magyarországnak végre kell hajtania az Európai Unió bíróságának ítéletét, és 45 napon belül ki kell fizetnie a menekültügyi pénzbírságot, írta a kormánynak címzett levelében az Európai Bizottság, amit a Népszava szerzett meg. Christian Wiegand szóvivő közlése szerint a szervezet július 16-án levelet és fizetési felszólítást küldött tehát. A testület egyrészt azt szeretné tudni, hogy a kormány hogyan kíván megfelelni a június 13-án, illetve még 2020 decemberében hozott európai bírósági ítéleteknek, másrészt 45 napos határidőt szab egy 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az ország teljes jelenlegi tartozása több mint 240 millió euró, amely naponta 1 millióval emelkedik. Az Európai Bizottság tavaly közzétett jogállamisági jelentésében foglalt ajánlások több mint kétharmadát az uniós tagállamok teljes mértékben vagy részben teljesítették, jelentette ki a brüsszeli végrehajtó testület átláthatóságért és értékekért felelős tagja. Vera Jurová az Európai Bizottság idei úgynevezett országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó, immár 5. jogállamisági jelentésének bemutatásakor közölte, egyes tagországok esetében aggodalomra ad okot a bírói függetlenség helyzete, néhány esetben pedig a helyzet romlása figyelhető meg. Továbbra is átfogó reformokat várna el a magyar kormánytól az Európai Bizottság, miután a tavalyi jelentésben megfogalmazott javaslatok közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezette szerv idén Magyarországgal szemben fogalmazta meg a legtöbb ajánlást, szám szerint 8-at. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy jól működő, önmagát minden időben és helyzetben ellátni képes hadiparra minden országnak szüksége van, jelentette ki a honvédelmi miniszter Zalaegerszegen az első magyar gyártású HIUZ, azaz Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű átadásán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a német Rheinmetall és a magyar kormány vegyes vállalatának gyárában tartott rendezvényen a hazai hadipar újjáépítését célzó erőfeszítések kapcsán elmondta, a szomszédban zajló konfliktus újra bebizonyította azt is, hogy a hadipart, a harckocsi gyártó, lőszergyártó kapacitásokat nem lehet rögtönözni, ehhez hosszú távú fejlesztésre, tervezésre van szükség. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég a folytatásban, a megnövekvő gomoly felhőkből az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották. Be
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Jakab és Kristóf nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. Isten éltesse tehát azokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot. Talking to you, it's so sad.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsünk vissza a mai naphoz köthető jeles eseményekre. 1564-ben első Ferdinánd halála után fia, második Miksa lett a német-római császár, első Miksa néven magyar és cseh király. Ferdinánd miután Miksa vállalta, hogy megtartja a katolikus hitet, már 1562-ben utódjául választotta. 1566-ban második Miksa és a katolikus fejedelmek elfogadták a tridenti zsinat határozatait, amelyek a római katolikus hitre vonatkoztak. Ezzel megkezdődött Európában az ellenreformáció. 1722-ben megszületett Fellner Jakab, német születésű magyar építész. A klasszicizáló késő barokk építészet legkiválóbb hazai mestere volt. 1752-ben megszületett Marcibányi István, a művészetek és a tudomány mecénása. 1780-ban a temesi kerület tartományi biztosává nevezték ki, egyúttal elnyerte a királyi tanácsosi címet is. 1783 és 1786 között Csanád vármegye alispánja volt. Az 1790-91. Évi országgyűlésen a vármegye egyik követeként vett részt. 1779-ben a porosz háború alkalmával gyalogos és lovas katonákat állított ki, lovakkal, takarmánnyal és készpénzzel támogatta az államot. 1800-ban első Ferenc magyar király és osztrák császár udvari tanácsosává nevezte ki. 1817-ben a Nemzeti Múzeum létrehozta a 10 tagú Marcibányi intézetet, amely évente díjazta a nyelvtudományi munkákat. A róla elnevezett díjat 1944. februárjáig adták ki. Főbb mecénási tevékenysége volt, a Ludovika Akadémiának 50 ezer forint támogatást nyújtott, azzal a kikötéssel, hogy az oktatás magyar nyelven folyjon. Léván piarista gimnáziumot alapított saját pénzéből. Több vármegye szegényebb lakosságát és iskoláit pénzzel támogatta. 1909-ben Louis Blériot saját építésű repülőgépével elsőként repült át a La-Manche csatornát. Előtte 1785. január 7-én Blanchard és Geoffrey francia léghajós pilóták léghajójukkal Angliából Franciaországba repültek. Blériot volt az első, aki motoros géppel repült a tenger felett. Blériot repülés történetének első tengerfeletti távrepülését hajtotta végre. Az indulás előtt próbarepülést hajtott végre a Blériot 11 típussal, ellenőrizve a gép technikai állapotát. Saját tervezésű és építésű monoplánja 300 kg súlyú volt, egy 3 hengeres, 25 lóerős Anzani motorral volt felszerelve. A pilóta és repülőgépe hajnali 4 óra 41 perckor indult útjára. Útját torpedóromboló biztosította Franciaországból Angliába. Navigációs műszerek hiányában az útirány meghatározását a tengeri hajók haladási iránya segítette a Doveri kikötő felé. A repülés 31 percig tartott. 1946-ban ezen a napon a Bikini-szigeteknél végrehajtották az első víz alatti kísérleti atomrobbantást. 1948-ban meghalt Sergio Failoni, olasz karmester, a Budapesti Operaház, a Milánói Scala karnagya, a New Yorki Metropolitan karmestere. Pályafutását csellistaként kezdte. 1908-tól zeneszerzés tanult a Milánói Konzervatóriumban. 2 évig Toscanini asszisztense volt, akit életében mindig példaképének tekintett. 1928-ban a Budapesti Operaház örökös tagja és vezető karnagya lett. 1932 és 34 között a Milánói Scala karnagya, majd 1946 és 47 között a Chicagói Civic Opera és a New Yorki Metropolitan karmestere volt. A magyar opera élet nagy alakja volt, sokat tett az olasz opera népszerűsítéséért. Bartók és Kodály művészetének és tevékenységének lelkes híve és támogatója volt. Lánya Donatella, zongora művész. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk. Show me the meaning of being lonely. For the broken heart, it's hard to see in a crimson love, so hard to breathe. Walk with me and maybe night to the light so soon become wild and free. I can feel the sun, your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being alone.
place to go. Surrender my heart, body and soul.
How can it be you're asking me to feel things you never show?
Forget about